Szeretettel üdvözlöm a kedves résztvevőket. Mielőtt elkezdődik az alkalom, néhány hirdetni valóm lenne. Kérdések doboz ugyanúgy megtalálható hátul, mint eddig. Hallottam, hogy egy héttel ezelőtt Fűtő Róbert előadása nagyon jó volt. Na most szeretnék hirdetni egy-két dolgot. Hátul a könyvasztalon megtalálható ez az újság, ennek a legújabb száma Biblia és Család, és ennek a hátsó borítója belső oldalán egy programról lehet olvasni. Dan Doriani professzor tart előadást július 17-e és 19-e között. Na most azért jut eszembe ő a Fűtő Robiról, mert ő az Egyesült Államokban végezte a teológiát, egy presbiteriánus teológiát, és Doriani neki volt ott professzora. Ő hívta meg. Na most a témát nézem, hát megjelent neki két könyve is magyarul, az egyik a férfi, akit Isten formál, a másik pedig most van megjelenés alatt, érted is, vagy csak olvasod. Ez a Biblia tanulmányozásáról szól. Na most az előadások a nagyváradtéri református egyház altemplomában lesznek, lelki gondozói konferencia, most látom a témát. Na itt olvashatók az időpontok pontosabban, tehát például az, hogy július 17-én 17 órától 20 óráig, 18-án a szombat, reggel 9-től délután 5-ig, majd vasárnap 9 órától szintén délután 5-ig. Most vidéki résztvevők szállást kaphatnak itt ebben a házban, Rádai kollégiumban. Tehát bővebb információk itt megtalálhatók, és Doriáninak egy csodálatos fényképe is látható. Hát ez az egyik, amit szerettem volna kihirdetni. A másik, idén nyáron is lesznek házassággondozó heteink, na most ezeknek a heteknek az időpontjai és helyszínei szintén ebben az újságban, de az első fekete-fehér oldalon találhatók itt lent. A legelső Szépalmán lesz, ezt a Biblia Szövetség szervezi június 26-ától, tehát ha valaki részt akar venni, ott kell jelentkezni. Ma beszéltem velük telefonon, innen tudom, hogy néhány üres hely van még. Nem sok, de van még. Július 18-án, 18-ától Pilis Csabán a Vétel Evangélikus Otthonban lesz egy házaspári hetünk. A Szépalmain is, meg ezen is, személyesen is ott leszünk a feleségemmel. Ehhez meg hozzám kell beadni a jelentkezést. Tehát lehet e-mailen is, vagy postai levelező lapon. Van hely itt is, nagyon kényelmes, jó hely. Minden szobához van fürdőszoba, tehát zuhanyozó WC. Életkori határ nincs, csak egy kikötés, csak házaspárok vehetnek részt mind a két eddig említett héten. Tehát ha valakinek gyerekei vannak, a gyerekek felügyeletéről valahol gondoskodni kell. Van családos hét is, Nagybörzsömben, de azt hallom, hogy betelt. Úgyhogy arra már sajnos nincs hely. Meg Pécelen is lesz egy hét, július 25-től a Biblia szövetségnél kell jelentkezni ahhoz is. Na most lesz egy program ősztől, ez még nincs benne az újságban, talán a következő, a nyári számban, annak a megjelenése várható júniusban. Fűtő Robi szervezés vezeti ezt, egy havonkénti sorozat lesz, mindig szombaton, teljes nap. Kérdeztem, mi a címe a sorozatnak, azt mondta, hogy húha. Ez azt jelenti, hogy 20-asok és 30-asok. Tehát 20 éves kortól egészen 39-ig lehet jönni, azt nem kérdeztem meg, hogy korengedmény van-e. De hát valószínűleg, hogyha valaki szépen kéri, akkor valószínűleg az is lehet. Ehhez nem kell házasságlevél, egyébként mi se kérjük, de hát ugye házasokat szeretnénk a házasság gondozó heteken fogadni. Tehát ide jöhetnek, sőt, azt szeretnénk, hogyha olyanok jönnének, akiknek még nincs párjuk. Lehet, hogy ott találnak, nem biztos, de nem ezért van. Nem kifejezetten párkereső program, de itt 20 éves és 30 éves fiatalokat várnak. Vár a Robi. Na most ennek a pontos a programját. Remélem, hogy a Biblia és Család júniusi számában tudjuk majd közölni. Mindig lesz előadás, meg valószínűleg filmklubbal fejeződik be, vagy valamilyen szép laza alkalommal, meg olyan lehetőség is lesz, ahol lehet barátkozni, ismerkedni egymással. Hát a Robi nagyon lelkes, nagyon lelkesen mondta el a tervét, régóta készülődik benne, egyre jobban kikristályosodik, biztos jó lesz. Na most örömmel hallottam, hogy egy héttel ezelőtt is jó előadás volt. Többen kérdezték, hogy hogy lesz jövőre. Hát 100%-os biztonsággal nem tudom mondani, mert itt még az illetékes szervvel nem beszéltem, de az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy lehetséges lesz ősszel itt tartani egy sorozatot. Ennek a folytatása lenne. Tehát hogyan tovább? Tehát főleg a házasságra koncentrálnánk, nem annyira a párválasztásra, hanem a házasságra. És hát egyelőre az a terv, hogy most már előre szeretnék másokat is előadónak beszervezni. Két barátomra gondoltam, az egyik Fűtő Robi, másik Tolnai Lajos. Őt leginkább olyan témára kérnék meg, amihez egy nőgyógyász, egy keresztény nőgyógyász, szülész nőgyógyász leginkább hozzá tud szólni. Nagyon lelkesen szokott ő beszélni a terhességről, meg a szülésről. Persze nem ő szül, de ő szület. Hát egyelőre ennyit előre. Ja, még valami Robi kért meg rá, illetve egy nagyon jó ötletet mondott. Ha valaki azt szeretné, hogy kapcsolatba maradjunk, vagy esetleg levél, híradás hamarabb eljusson, a kérdés dobozba tegye bele a nevét és az e-mail címét. Hát ha valakinek nincs e-mail cím, akkor más elérhetőségét. De e-mail a legegyszerűbb. A Bibliai Házasság Gondozó Szolgálatnak egyelőre nincs honlapja, készül, a Robi készíti. Úgyhogy remélem elkészül. Majd arról is hírt adunk. Ezeket az előadásokat a parókia honlapon időnként közzé teszik, meg a Biblia és Család megjelenését is. Na hát gondolom, hogy most már mindenki megérkezett, aki szeretett volna. Rabovai Júliát várjuk, de kaptam egy üzenetet, hogy csak később ér ide. Hát ha ide ér, mielőtt mi befejezzük, akkor a végén kérjük meg, hogy hegedűjön, mert remélhetőleg elhozza a hegedűjét. Úgyhogy várjuk meg ezt is türelemmel. Versmondónk most nincs, de ha ló nincs alapon, szeretnék én felolvasni két Radnóti verset a témához. Nekem az a szerény véleményem, hogy a magyar költészetben a legszebb szerelmes verseket Radnóti Miklós írta. Talán legismertebb a levél a Hitveshez, ugye a koncentrációs táborból küldte, de sok más szép szerelmes verse is van, hát ezek közül szeretnék felolvasni kettőt, és majd később hivatkozni fogok rájuk. Tétova óda. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét, egy képben csak talán, s csupán a lényeget, de nyüzsgős áradó vagy bennem, mint a lét, és néha meg olyan, oly biztos és örök, mint kőben a megkövesült csikaház. A holdtól círmos éj mozdul fejem fölött, s zizzenve röppenő kis álmokat vadász, s még mindig nem tudom elmondani neked, mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom, óvó tekintetet érzem kezem felett. Hasonlat mit sem ér, felötlik, s eldobom. És holnap az egészet újra kezdem, mert annyit érek én, amennyit ér a szó versemben, s mert ez addig izgat engem, míg csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Fáradt vagy, s én is érzem, hosszú volt a nap. Mit mondjak még? A tárgyak összenéznek, s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab az asztalon, és csöpje hull a méznek, s mint színarany golyó ragyog a terítőn, s magától csendül egy üres vizes pohár. Boldog, ki véled él, s talán lesz még időm, hogy elmondjam, milyen, mikor jöttödre vár, az álom hullongó sötétje meg-megérint, elszáll, majd visszatér a homlokodra, álmos szemed búcsúzva még felém int, hajat kibomlik, szétterül lobogva, s elalszol. Pillát hosszú árnya lebben, kezet párnámra hull, elalvó nyírfaág. De benned alszom én is, nem vagy más világ. S idáig hallom én, hogy változik a sok rejtelmes, vékony, bölcs vonal hűs tenyeredben. Azt szeretném megjegyezni ehhez, hogy házas ember volt, amikor ezt írta, a feleségéhez írta. Azt hiszem, nem jellemző, hogy valaki ilyen verset ír a feleségének, nem a szerelmének, akit meg akar hódítani. A másik egy egész rövid kis versike, az a címe, hogy Virág. Most mentél el, 5 perce sincs, 5 perce nem vagy már velem. De látod, ez a szerelem, ez a lidérszláng, ez az ármány, a karcsú képzelet, e fürtös vadvirága. Most mentél el, s már újra megcsodálnám bokát fölött a drága, jól ismert kék ered. Az a cím ennek a mai alkalomnak, hogy a testi kapcsolat lelki dimenziói, Kérem azokat, akik állnak, hogy üljenek le, van sok hely itt elől is, egész közel is. Köszönöm szépen. Az első kérdés, ami felmerül, hogy van-e a szexnek a lelki dimenziója? Egyáltalán mi a szerelem? Hát én összegyűjtöttem néhány képzőművészeti alkotást párkapcsolatokról. Hát kipróbáltam az elsőt, sajnos nem elég jó a fényereje ennek az írásvetítőnek. Sokkal elevenebb, színesebb az eredeti kép, Ticiano képéről van szó, úgyhogy itt egy sötét képet látunk. Noha valóságban élénk színek vannak rajta. Az a címe ennek a festménynek, hogy égi és földi szerelem. De azt hiszem, hogy így, ilyen halványan, fakó színekkel is azért föl lehet ismerni, hogy a festő melyik alakot szánta égi szerelemnek, és melyiket földinek. Na hát ez a lengén öltözött hölgy, ez vajon melyik? Hogy nem merik mondani. Hát ez a szépen felöltözött, áhítatos, ez vajon melyik? Ez könnyen mondani. Hogy ez a földi. Én úgy érzem, azt hiszem, hogy Ticiano pont fordítva gondolta. De hangsúlyozva ezzel, hogy a földi szerelem az test hangsúlyú, vágyom egy nő után, ezt az operettet Ticiano még nem ismerte, de hát erről szól a szex, a testi szerelem. Nos hát az ő korában úgy gondolták, nem csak ő, nagyon sokan, hogy hát az égben, ha lesz szerelem, hát az nem ilyen testi, hanem olyan plátói. Igen, sokan még Plátót is összehozták a Bibliával, semmi köze nem volt hozzá. De szeretném hangsúlyozni. Inkább azt tudom megjegyezni, hogy az első századokban, amikor a plátói filozófia nagyon hatásos volt, és hát a művelt emberek Platón filozófiáján nőttek fel, hát akkor eléggé megfertőzte a korai kereszténységet is, hogy más nem mondjak, a lélek halhatatlanságának az eszméje Plátontól származik, nem a Bibliából. Mert a Biblia nem erről beszél. Miről beszél a Biblia? A test feltámadásáról. Majd visszatérek erre még a bibliai emberképpel kapcsolatban. Nos hát, ugye az égi szerelem a szemérmetes, hát az arcát lehet látni legfeljebb, és szép, nyugodt, áhítatos tekintetet, de hogy így kínálja magát, mint ez a másik hölgy, hát ilyen nem létezik. Tehát akkor mi a szerelem? De hát nézzünk akkor még néhányat. A többi az grafika lesz talán, itt szín probléma nem lesz. Az alkotót úgy jegyezték föl, de igen, ez jól látható, ugye? Hogy Meister des Hausbuches, tehát a házi könyv mestere, gondolom, hogy valami szakácskönyv vagy háztartási tanácsadó könyv lehetett néhány száz évvel ezelőtt. Hát nyilván házaspár, nagyon szelidek, ugye, és hát szeretik egymást, lámit fogják egymás kezét. Itt a hölgy ölében van egy macska. Ezt ma már nem tudják, a hűség jelképe volt abban az időben. Jan van Eycknek is van egy házaspáros képe, azt nem hoztam el, festmény, ott meg a lábuknál hever egy macska. Látom, hogy van, aki ismeri ezt a festményt. Na hát egy kicsit melegszik a dolog, mert közelebb lépünk a mi korszakunkhoz. Szerelmes pár, ez a címe a következőnek, Gauguin képének. Hát ezt nem Tahitiban festette, mint a legtöbb képét, még előtte. Itt látunk ezen a képen én azt látom, hogy éppen konfliktust élnek át. Igen? Nem tudom, hogy miért kapta fel a vizet a hölgy. Ugye ez mostanában a legelterjedtebb kifejezés erre. De valami baj van, és ez a szegény fiú tehetetlen is próbálja vigasztalni, vagy rábeszélni, de úgy látszik, hogy nem olvasta még a Chapman könyvet a szeretet öt nyelvéről, nem tudja, hogy hogyan lehet célhoz érni ennél az ifjú hölgynél. De hát sajnos a kapcsolatainkban ilyen is van. Na most, mintha visszatérnénk a romantikus álmodozáshoz, pedig ez Harlach képe, legalábbis ez a férfiú úgy teszi rá a kezét a hölgyre, hogy közben fölfelé néz. Jaj, bocsánat, most már látható. Igen, túlságosan fölfelé nézett az előbb, úgyhogy mi sem láttuk, de most már lehet azért egész jól. És végül még egyet, az alkotó nem kettő lesz, következő alkotója Picasso, Picassótól szokatlanul érthető kép. Aztán teljesen rá lehet ismerni a figurákra, mintha nem is Picasso festette volna, pedig a 20. század első felében született ez a kép, teljesen békés, megértik egymást, szeretik, itt is a fiú próbálja valamire rábeszélni a lányt. A lány egyelőre hallgat, de a hallgatása azt sejteti, hogy belemegy a dologba. Ezt lehet látni? Én mintha ezt látnám rajta. Ne is végül még egy kép van. Hát ott meg kell mondanom előre, hogy mit ábrázol. Hát akkor talán felfedezzük. Ez Mönch képe, és az a címe, hogy a csók. Na nézzük csak. Azért kifejező. Pont azért kifejező, mert a két figurát nem lehet egymástól megkülönböztetni. Lesznek ketten egy test, mondja a Biblia. Teljesen egyek, egyé olvadnak ebben a csókban. Tehát ezek után, most már kellőképpen fölhangolottunk, nézzük meg akkor, hogy milyen válaszokat találunk erre a kérdésre, hogy mi a szerelem. Petőfi verse ismerős, ugye, hogy a szerelem, a szerelem, a szerelem sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallhatok. Hát ha sötét verem, akkor nem lett valami kellemes. Még hagyján, ha mind a ketten ugyanabba verembe esnek. De ha nem ugyanabba, akkor nagyon ciki, hogy nem lehet jó, olyan jó dolog ezt Balassi Bálinttól is, mint ezt tanulnánk. Van egy verse, az a címe, abban az időben ilyen hosszú címeket adtak, kiben örül, hogy megszabadult a szerelemtől. Lehet ennek örülni? Hát Balassi örült, csak úgy látszik, nem vonta le kellőképpen a konklúziót, mert képes volt újabba, és aztán még újabba beleesni. Régen volt, még gyerek voltam, de emlékszem, egyszer egy koldus énekelt abban az udvarban, ahol laktunk a szüleimmel, fölhallatszott, nyitott ablak volt nyáron. Beestem a házasságba, mint a vaka pocsolyába. Hát, ugye, hasonló költemény a sötét veremhez is. A Radnótitól mit tanultunk? De látod, ez a szerelem, ez a lidércláng, ez az ármány. Hát lidércláng és ármány, Igen, ezt mondja, de azért a vers, mintha nem erről szólna. Plátói szerelem? Nem. Plátó nem lett volna képes arra, hogy a kedvesének a bokája fölötti drága kék eret említsát, az olyan pórias. De azt gondolom, ez az igazi. Plátói szerelem, Petrarka írt verseket a plátói szerelem jegyében. Azt hiszem, megrémült volna, hogyha Laura egyszer megfordul, és fogadja az udvarlását. Hát úgy sokkal szebb volt úgy távolról imádni és tisztelni. Ma van ilyen. Legalábbis nem jellemző korunkra. De szeretném hangsúlyozni már most, hogy a Biblia nem plátói szerelemről beszél. Testi szerelemről beszél. Igen, de nem úgy, ahogyan az korunkban működik. Ami korunkban van, szex, nagyon sokszor igazi szerelem nélkül, az nem az, amit Isten tervezett az életünkben. Bocsánat, ha már említettem, de nem tudom kihagyni. Kémikusok a 20. század természettudományos gondolkodásának a hatására felfedezték a szerelem anyagot. Mindjárt megmutatom. Aztán látható. Gondolom, hogy többeknek megvan oldva most már a problémája. Úgy hívják, hogy feniletilamin. Nagyon szép neve van. Tudni, kiderült, hogyha valaki szerelmes, akkor ennek az anyagnak megnő a koncentrációja a vérben. Az az izgalmas, hogy ez igaz. Valóban. Mégsem javaslom, hogy úgy próbálja valaki megoldani a problémáját, hogy beszerez ebből megfelelő mennyiséget, szerez egy tiszta injekciós tűt, becserkészi az illetőt, kellő pillanatban beböki, elé áll, engem lásson először, mert így nem működik. Tudni, kiderült, hogy valóban felszaporodik a vérben az az anyag, ott termelődik olyankor, de ez egy közönséges izgatószer. Tehát nem biztos, hogy szerelmes lesz, lehet, hogy csak dühös lesz, és azért az nem ugyanaz. Hát minden esetre a szerelemmel is vele jár bizonyos érzelmi, indulati állapot, és hát azért van ez az egész. Na most a 20. századi ember, ahogyan talán már több ízben is szó volt róla, a darwini, freudi emberkép hatása alatt áll. Ugye az evolúció elmélet létrejött a 19. század végén, meghódította Európát a 20. század első felében, még ma is tart és uralkodik, már hanyatlik kissé. Ugye kiderült, hogy azért jobb, ha óvatosan azt mondjuk, hogy ez egy hipotézis. Néhány adalék, főleg archeológiai lelet, meg etológusok néhány megfigyelése igazolni látszik, más megfigyelések pedig, mintha ellene mondanának az evolúció elméletnek. Nem is ez most a témánk, hanem az evolúció elméletből fakadó emberkép, amit aztán a freudi pszichoanalízis magáévá tett, és elterjesztette. Mi ez az emberkép? Röviden fogalmazva így hangzik: az ember magasrendű állat. Az állatvilág tagja. Magasrendű állat a természetes szelekció és a létért folytatott küzdelem kapcsán fölkapaszkodott a filogenetikai létra csúcsára. A legjobban tud alkalmazkodni az összes állat közül a földön, mindent kibír. Úgy jött létre, hogy mindig az erősebb szaporította a fajt, meg az ügyesebb. Végül létrejöttek ilyen tökéletes példányok, mint amilyenek mi is vagyunk itt ebben a teremben. A Homo sapiens. Na de a lényeg az, hogy ösztönlény. Szabó Lőrinc verse, Sun Wukong lázadása. Hallottuk az idén? Még nem. Ha nem, majd igyekszem, hogy jövőre halljuk. Arról szól, hogy egy tökéletes állat, ez a Sun Wukong, egy majom király, igen magasra jut, már a legfőbb trónt követeli. De a költő megjegyzi, szívében végig fenevad maradt. Hát ez vele fér ebbe a képbe. Ösztönlény, szívében fenevad, és a mai emberek túlnyomó többsége eszerint él és dolgozik, gondolkodik. Na, nézzük meg akkor ezt a folyamatot. Hát nézzük csak, az általános séma ott fönt van, megint elrejtve. Hát így azt hiszem, hogy kevesebb lesz a problémánk. Hát az emberképünkből fakad az értékrendünk. Tudnék, ha én állat vagyok, vagy ahogy itt olvassuk, ösztönlény, akkor a célom az, hogy alapvető szükségleteimet kielégítsem. Ha ösztönlény vagyok, akkor nekem meg kell szereznem mindazt, amit az ösztöneim kívánnak. Vágyom egy nő után. Szeretnék enni minél többet. Szeretnék kényelmes lakást. Jachtot. Na, legyünk szerényebbek. Legalább egy jó autót. És még egyet, hogy az asszony ne rongálja az enyémet. Bevásárláshoz használjon mást. Tehát kényelmes életet, komfortos életet, erre van szükségem, és ebből az értékrendemből fakadnak a döntéseim, döntéseim sorozata, úgy nevezik, hogy életvezetés, az életvezetésem, mert az képvisel számomra nagyobb értéket, ami alapvető szükséglet kielégítését szolgálja. Most az a kérdés, hogy CD-lemezt vegyek-e, mondjuk művészlemezt, vagy vacsorázzak egy jót, kettőre nem jut, melyik mellett döntök? Persze nem olyan egyszerű a dolog, mert lehet, hogy vacsora közben éppen beszélgetünk valakivel, de akkor nem a vacsora a lényeg. Most akkor ebből fakad az, ami megvalósul a mai emberek többségének az életében, az ösztönlény, akinek vannak biológiai és pszichés szükségletei, a fogyasztói szemlélete, fogyasztói szemléletnek megfelelő életvezetés. És a párkapcsolatban látjuk azt, hogy érvényesül a freudi lustprincip. Öröm elv, úgy fordították, én szívesebben fordítom úgy, hogy élvezeti elv. Az örömre van egy másik német szó, éppen Freud nevével cseng össze, a Freude. Szeretem a jó levegőt, szeretem a csirkecombot, szeretem a csinos nőket. Bocsánatot kérek a hölgyektől, könnyű áttenni nőibe, mondjuk a derék férfiakat. A nékem olyan asszony kell, ha beteg is keljen fel, főzze meg a vacsorát, úgy várja haza az urát. Nótának van egy női változata, hogy nékem olyan férfi kell, aki pénzzel halmoz el, tőle lehet gyereken, és társadalmi presztízsen. Tehát lényeg az, hogy alapvető szükségleteket akarok kielégíteni, és akkor a szex célja az ösztön kielégülés, és a szerelmesem ösztön tárgy. Arra való, hogy csillapítsa a szexuális étvágyamat. Korunk embere így működik. Ebből következik néhány dolog. Ha olyan, mint egy csirkecomb, és hogyha valakibe éppen valaki szerelmes, gondoljon arra, olyan vagyok neki, mint egy csirkecomb, föl akar falni. Nos hát, hogyha ez igaz, akkor a hűségnek a világon semmi értelme sincs. Mint ahogy nincs értelme annak, hogy hűséges legyek egy csirkecombhoz. Akármilyen finom. Akkor le kell cserélni. Akkor jöjjön a mákos tészta, vagy a túrós palacsinta, vagy ki mit szeretne. Hát így működnek napjainkban sokan. Van, aki a harmadik, negyedik feleségén próbálja ki a legújabb szexuális technikákat, mert az előző már rágósá vált, és van, aki bíztatja is erre a magyar népet. Magas pozícióból. Na most ezek után mit tudunk mondani? Itt lehet látni ezen a táblán, hogy a szerelmesem ösztön lány, ösztön tárgy, elszólás volt, de azt hiszem, hogy jó elszólás, mert erről szól a történet. Hát ideje megmondani, hogy milyen a bibliai emberképe, mert abból következik az, hogy lehet a testi kapcsolatnak is lelki dimenziója. Kicsoda az ember? A Biblia szerint nem magasrendű állat. Noha az embernek állati teste van. Na nem olyan szőrös, vagy nem olyan pikkelyes, de lényegében ugyanúgy működik. Aki részt vett már boncoláson, mondjuk orvostanhallgató, és részt vett disznóölésen is, az látja a hasonlóságukat. Különösen az emésztő apparátus az nagyon hasonlít. Vegyes táplálkozásra utaló fogazat, nyelőcső, gyomor, bélcsatorna. Jobban hasonlítunk a disznóra, mint mondjuk a tehénre. Az növényevő, és ott más a berendezés, ott van oltó gyomor, meg recés gyomor. Ha az intelligencia érdekel, akkor meg legjobban hasonlítunk a majomra. Különösen a szomszédok. De hát emberi lény. Na most, milyen a Biblia ember képe? Werner Gitt-től kölcsönöztem ezt az ábrát. Hát egyből nem fér rá, de majd részletekben nézzük. Az ember eredete. Gyönyörűen leírja ezt a Biblia Mózes első könyvének az első fejezetében. Azt mondja, hogy Isten elhatározta, hogy alkossunk embert. A teremtés első 5 napja már lezajlott. Isten több ízben megállapította, hogy nagyon jó, minden csupa harmónia. És akkor jelenti ki ezt, alkossunk embert. És a tervet követi a kivitelezés. Már a második fejezetben olvassuk ezt, bár az elsőben már utal az ember, hogy megteremtette Isten az embert, de a másodikban részletezi. Azután az Úristen megformálta az embert a föld porából. Ez azt jelenti, hogy az embert ugyanabból az anyagból teremtette, amelyből a többi élőlényt. Hát a Biblia is azt tanítja, hogy az emberi test működése lényegét tekintve ugyanolyan, mint az állati test működése. Ugyanazok az életjelenségek figyelhetők meg, anyagcsere, mozgás, szaporodás. Hasonlóképpen működünk. Igen, ez az első mozzanat, a második. Azután az Úristen élet lehelletét lehelte orrába. Mármint az ember orrába. Ez a kifejezés csak az emberrel kapcsolatban hangzik el. Tehát létrejön az eredmény, a test a földből, a földporából, tehát anyagból, és a lélek Istentől, Isten leheletétől. Így lett az ember élő lényé. Mert szeretnék valamit nagyon hangsúlyozni. Hány részből tevődik össze az ember? Test és lélek. Sajnos nem tudom héberül mondani, görögül tudom a lelket, pneuma. Egyébként azt jelenti ez a szó, hogy levegő. Kettőből, nem háromból, kettőből. Na most ez a kettő találkozik, fedi egymást sokkal jobban, mint ahogyan ez az ábra sejteti. És ezt szeretném hangsúlyozni. Most ezt az ábrát fordítsuk el 90 fokkal. Isten lehellete és a föld pora, ember, pici kis holdacskák maradnak fönt meg lent, a kifejezetten pneumatikus vagy latinosan spirituális területnek, egy másik kicsi a testi szükségleteknek, de gyakorlatilag egymást fedik, szétválaszthatatlanul, és ezt szeretném hangsúlyozni. Egységes. Nem működik külön. Meg lehet nevezni funkciókat, amelyek csak testiek. Például az emésztés. De van olyan eset, amikor tudomást szerzünk a saját emésztésünkről? Hogy érzünk valamit? Van, aki bólogat. Bátran szabad bólogatni, ha valaki érezte már. Még ez sem olyan. Persze lezajlanak a testben olyan folyamatok, amelyekről közvetlenül legalábbis nem szerzünk tudomást, azért vannak az orvosoknak mindenféle ravasz készülékeik, behúzzák az embereket csőbe, meg karika alatt áttolják, közben mindenféle sugarak mennek rajta keresztül, közben ott az asszisztens néz egy képernyőt, meg le is fényképezik. Ugye mindenféle ravasság van már, de közvetlenül ezt nem érezzük, a folyamatok egy részét. Vannak-e olyan folyamatok, amelyek kifejezetten pneumatikusak vagy spirituálisak? Lelkiek. Tudom, vannak, akik ezt nevezik szelleminek. Én ezt a szót másra használom. Ha imádkozom, közösségben vagyok az Úrral, azért testi jelenségek vele járnak ezzel is. Gyakorlatilag szétválaszthatatlan. Két részből tevődik össze test és lélek, és a halál alkalmával ennek a folyamatnak a fordítottja, prédikátor 12-ben olvassuk, a test visszatér a porba, ahonnan vétetett, a lélek pedig megtér Istenéhez, aki adta volt azt. Ott várja a feltámadás. a test feltámadását. De nem kell aggódni, nem ugyanez a test támad fel. Sokkal tökéletesebb. Pál apostol azt írja, hasonló lesz a feltámadott Jézus dicsőséges testéhez. Dicsőséges test. Valaki így fogalmazta, minden tud, amit ez, de ennél sokkal többet is. Hát ugye Jézus a zárt ajtó ellenére megjelent a tanítványok között. Hát azért az más test. Nem kell aggódni annak, aki úgy érzi, hogy az ő testével már sok baj van, öregszik, csak ez a földi test öregszik. Annak a testnek nem lesznek vesekövei, sem más egyéb kellemetlenségei. Nem lesz benne rákos daganat, és ehhez hasonló nagy élvezetek. Ott nem lesz. Akkor az Úr letöröl az üdvözültek szeméről minden könnyet. De testi feltámadásról szól a Biblia. Na most miért mutattam be mindezt ezzel a témával kapcsolatban? Azért, mert itt a Földön is ehhez kell tartanunk magunkat. Ha valaki nem ösztönlénynek tartja magát, hanem Isten küldöttének a Földön, aki az ő lényét tükrözi, Isten képe, ahogy írja a teremtés történet, megformálta Isten az embert a maga képére, az tudja, hogy az ő teste a Szentlélek temploma. Kapcsolatban vagyok az Úrral, és nem engedhetem meg akkor, hogy ezt a templomot bárki, akár én magam, akár mások beszennyezzék. Épp a paráznasággal kapcsolatban hangsúlyozza ezt Pál. Azt írja, nem a magatoké vagytok, dicsőítsétek azért az Urat a ti testetekben. Persze itt a konklúziókat nem csak a paráznasággal kapcsolatban kell levonni. Valaki akkor hagyta abba a dohányzást, amikor valaki ezt kérdezte tőle, hogy a Szentlélek temploma a tested? Hát akkor milyen alapon rongálod? Milyen alapon teszed tönkre? Hát el fog pusztulni ez a földi test, persze. A bűneset óta öregszik, beteg lesz, elpusztul. De szándékosan ne tegyem tönkre, Istennek az az akarata, hogy az övé legyen mindenestől. Nos, ha csak két test találkozik, az két ösztönlény nemi kapcsolata. Ha két spiritus találkozik, hát két pneuma, plátói szerelem. Kevés a valóság tartalma a 21. században. Isten azt akarja, hogy két ember találkozzék. Két élőlény, akit Isten a földporából és a maga leheletéből hozott létre. Na most a Radnóti vers ezt nagyon szépen kifejezi. Arra rövidre gondolok, amit másodszor olvastam, bár az első is arról szól. Ritkaság, nem Petrarka szonett, hiányolja a másikat, nincs itt. És olyan titokzatos az egész, és hát nélkülözni nem tudlak. Mert nem csak testi kapcsolatról van szó, de mégis ott van a testi kapcsolat. Az a kék erecske. Most nem télel, 5 perce sincs. 5 perce nem vagy már velem. De látod, ez a szerelem. Ez a lidérclánk, ez az ármány, a karcsú képzelet, a fürtös vadvirága. Most mentél el, s már újra megcsodálnám. Bokád fölött a drága, jól ismert kék eret. A másik vers ugyanerről szól. Vagy az, amelyik úgy kezdődik, hogy fölötted egy almafa ága, szírmok hullnak a szádra, és utóbb egy-egy késve pereg le, s ráhull a hajadra, szemedre, testi szerelem, de testi? Sokkal több ennél. Ilyet ír, hogy nézem egész nap a szádat. Hát nem unalmas? Hát így távolról, objektíve azt mondom, hát rém unalmas lehet. Na de ha mögötte ott van az, hogy ez a Fanni szája, mert így hívták Radnóti kedvesét és feleségét. Hát akkor az egy csoda. Azt lehet csodálni. És még akkor is, amikor testileg nincs jelen. Hát azt gondolom, erről van szó, és az előbbi ábrának az ellentettjét hadd tegyem föl most, mint egy korábbi ábrának, amely a freudi szemléletet mutatja be. Tehát itt van az emberkép, az ember a teremtő képviselője, ebből fakad az értékrendje, maradandó értékek. Ugye Jézus azt mondja a hegyi beszédben, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol megemészti a rozsda, megrágja a moly, ellopják a tolvajok, hanem maradandó kincseket gyűjtsetek, mennyei kincseket. Mik ezek? Néhány van itt csak felsorolva, mint hűség, szeretet, önfeláldozás, de lehet folytatni a sort. Ezek érvényes valuták a mennyben is. Ezek ott lesznek. A forint alapú betétkönyv nem lesz ott. De nem lesz ott a valuta alapú folyószámla sem. Mindez nem lesz ott. A dollár értéke hanyatlott. A mennyben tudjátok mennyi lesz? Nulla. Ma cserélték ki a magyar pénzügyminisztert. De se az előbbire, se a jelenlegire a mennyben nem lesz szükség. Mondjuk azt kívánnám, hogy legyenek ott, de az meg kellene térnie. Isten megteheti ezt a csodát. Na most itt egész másról van szó, és ebből milyen életvezetés fakad? Az a bibliai mondat, amit itt idézek, Pál apostol szájából hangzik el, de Jézust idézi az apostolok cselekedeteinek a 20. fejezetében. Ez a történet írja le a búcsúját az efézusi vénektől. Nekik mondja, ahogy az Úr Jézus is megmondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Hát ez az alapelv pont ellenkezője a fogyasztói szemléletnek. Az az enyém, amit megeszek, meg amit begyűjtök. Meg egy kis holmim, ez az legyen. Már csak azért is, hogy legyen mit kitennem lomtalanításkor. Vagy amin majd az örököseim összevesznek. Hát ezek mennyei kincsek, és itt az agapé elv érvényesül. Agapé azt jelenti, hogy szeretet, de nem akármilyen szeretet. Nem a lustprincip, tehát nem az élvezeti elv. És a kedvesem, a testem másik része. Nem vagy más világ. Hallottuk a Radnóti versben. Abban, amelyik úgy kezdődik, hogy mióta készülök, hogy elmondjam. Nem vagy más világ. És ha alszik a másik, akkor is, mintha ott lenne. És hogy lehet hallani a másik tenyerében a vonalak mozgását. testi fülekkel sehogy. Arról szól ez a vers, végül megfogalmazza, hogy mi a szerelem. Arról szól, hogy egyek vagyunk. Egyek vagyunk, és a párom emberi lény, mint én, ezért kiabált olyan boldogan, Ádám, ez végre emberi lény, ez most már testemből való test, csontomból való csont, a testem másik fele. Testem része ő, és ez azt jelenti, hogy csak az esik nekem jól, ami neki is jól esik. És ha neki valami fáj, az fáj nekem is. Ugye, hogy itt nem érvényes az az alapelv, hogy ha rágós lesz, akkor le kell cserélni. Mert nem csak a fogyasztói szemlélet tart össze két embert. Nem érvényesül az a szemlélet, hogyha kellemetlen számomra, akkor keresek helyette másikat. Nem ez. Egy emberre irányul, azt mutatta ez az ábra, túl hamar lekaptam, de visszateszem, hogy én szeretlek téged. Nem csirkecombot, meg nem levegőt, mindez hasznos és jó dolog, hanem téged, és ezt többféleképpen kifejezhetem, nem csak háromféleképpen, még metakommunikatíve is, az nincs ideírva. Többek között szexuális megnyilvánulásokkal is kifejezem, mert a köztünk lévő szex arról beszél, hogy én magamat neked mindenestől odaadom. És téged, de csak téged mindenestől elfogadlak. Üzenete van a testi kapcsolatnak. És ez a testi kapcsolat nem csak testi. Házas emberek tapasztalják is néha, hogyha zavar van kettőjük lelki kapcsolatában, akkor rövid időn belül zavar van a testiben is. Nem tudom, tapasztalták-e már ezt házasok. Meg valamennyire fordítva is működik. Mint egy érzékeny műszer jelzi a szex, azt, hogy a lelki kapcsolat körül valami nincs rendben. Mert nincs egyik a másik nélkül. Az ember nem test plusz lélek plusz szellem kapcsolata, hanem ember egy. Háromféle funkció, ezt az ábra mutatta, de szóban nem mondtam el. Ja igen, talán tartozom azzal, hogy ugye a szellem szót a nyelvújítás idején Kazinczy nem arra találta ki, hogy a pneumát helyettesítse, hanem arra, hogy a szellemi munkát, tehát ha gondolkodom, megoldok feladatokat, szerzek ismereteket, ez szellemi munka. És lelki pásztoraink vannak, nem szellempásztoraink. Tehát aki ragaszkodik ehhez, hogy szent szellem, meg hát az ember szelleme, az nem tud magyarul. Tehát a magyar nyelv szellemének ez nem felel meg. Ettől függetlenül, drága testvéreink, akik ilyen így alakítják át, még a Bibliát is átfordítják, biztos ott lesznek a mennyországban, mert ez nem üdvösség kérdése. Meg nagyon sok jó könyvet kiadott a evangéliumi kiadó is. Újabban mi is reklámozzuk a kiadványaikat, mert jók, de ebben a dologban nem értek egyet velük. De hát ez ne válaszol el bennünket. Na, hát talán még arra pár szót, és ezzel fogom befejezni, hogy mit jelent az, hogy agapé elv. Ha szó volt erről már korábban, akkor elnézést kérek. Ezen az ábrán lehet látni három görög szót. Érosz, filia, agapé. Mind a három szót magyarra a szeretet szóval lehet lefordítani, vagy esetleg a szerelem szóval. A magyar nyelven szeretet és szerelem jelentés tartalma nem ugyanaz. Ez újabb keletű a nyelv fejlődésében, korábban nem így volt, korai biblia fordítások, az eredeti Károli is Isten szerelmes fiáról szól. Isten szeretett fia helyett, Isten irántunk való szerelméről szól, de ma egy ilyen jelentéstartalombeli különbség van. Na most a görög nyelvben is van három szó, a három szó között van jelentéstartalombeli különbség, de másképpen, mint a magyar szeretet és szerelem szóban. Gyorsan vegyük végig őket, érosz. A szex az érosz körébe tartozik. Ez az a fajta szeretet, ami testi élvezettel jár. Ölelés, csók, szexuális aktus érosz körébe tartozik. De tágabb értelemben az is erotikus, ha ízlik az ebéd, vagy élvezek egy látványt, vagy jól esik simogatni az ölembe bújó, doromboló kis cicát. Tágabb értelemben ez is érosz, erotikus. Na most ez mit jelent? Legjobban Noémi nevű unokám mesélt, mondta, magyarázta meg 3 éves korában. Most már érettségizni fog jövőre. Kapott húsvétre a szüleitől egy élő kiskacsát. Nagyon szeret. De mondta neki az apja, ne szorongasd már annyit, mert megdöglik. Mire ő, de én a döglöttet is szeretem. Szerette a kiskacsát? Persze, hogy szerette. De nem volt tekintettel a kiskacsa érdekeire. Hát a testi kapcsolat. Lélek nélkül. Azért hadd tegyem hozzá, nem állatias. Embertelen. Ez más. Sértés lenne az állatokra ezt mondani. Az állatoknál a párzás arra való, hogy utódaik legyenek. Ez megtörténik, mármint a fogamzás, vagy az az időszak, vége. Szarvas, bika egész évben nem érez vágyat a szarvas termek után. Csak szarvas bőgés idején. De az embernél nem így van. A kutyák 2-szer tüzelnek, de többször nem. Aki ragaszkodik ehhez a darwini, freudi emberképhez, annak javaslom, legyen következetes. Évente csak 1-szer. Na, legfeljebb 2-szer. Aztán utána a szexuális szünet. Aztán ez már nem annyira ízli. Hát pontosan arról van szó, hogy az embernél nem csak ez a funkciója a testi kapcsolatnak, hanem az, hogy csatornája legyen a lelki üzenetnek. Tehát nem csak azért van, hogy gyerekeink szülessenek. Azért még egy lépéssel hadd lépjünk tovább, hogy értsük, hogy miért vannak ezek a burkok. A görög dénye finom gyümölcs. Vannak üzletek, ahol ma is kapható, de nem érdemes megvenni. Várjátok meg az augusztust, akkor magyar görög dénye. Terem, és ha sok napfény volt, meg volt előtte eső is, akkor jó nagyra megnő, és finom, édes lesz. Na most képzeljetek el egy jó nagy görög dinnyét, 8-10 kilósat, legjobb korszakában, amikor már érett, de még nem kásás, egy ilyen nagy dinnyét óvatosan meghámozunk, rátesszük egy tálra. Mi történik vele? Saját súlyánál fogva plátja. szétesik, megszállják a muslicák, elkezd erjedni, tönkre megy. Hát ilyen az érosz a filia védőburka nélkül. Védőburka van az érosznak, az első védőburok neve az, hogy filia. Ismerjük ezt, és szókapcsolatokból filantrópia, ember szeretet, filozófia, a bölcsesség szeretete, mert a zófia vagy szófia azt jelenti, hogy bölcsesség, úgyhogy a Zsófia név is azt jelenti, hogy bölcsesség, és aki szerelmes Zsófiába, az a filozófus. Kívánok minden Zsófiának jó filozófust. Tehát ez a baráti szeretet. Amikor a párom a legjobb barátom, akivel jókat tudunk beszélgetni, közös az érdeklődésünk. És végül van egy erős csonthéj, az agapé. Amikor a Biblia az Isten szeretetéről beszél, akkor használja ezt a szót. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Itt is az agapaó igét használja. Amikor János azt írja az első levelében, az Isten szeretet, itt az van, az Isten agapé. Az 1 Korintus 13-ban, a szeretet himnuszában, az agapé himnuszát olvassuk. Az agapéról írja azt, hogy soha el nem múlik. Mert a filia elmúlik. Az érosz is elmúlik. Az agapé elkötelezett szeretet. Honnan ered? Eredetileg szeretet vacsorát jelentett. Az ókori keleti ember nem ült le akárkivel étkezni, akivel leült, azzal vállalta az életközösséget. Ezért botránkoztak meg annyira a farizeusok azon, hogy Jézus leült a vámszedőkkel enni és inni. Vámszedőkkel és egyéb bűnösökkel, ahogy olvassuk Lukács evangéliumában. Ezzel kifejezte azt, hogy ő vállalja ezeket az embereket. Elfogadja őket, és befogadja őket. Nos hát, amikor azt mondja nekünk a Biblia, hogy ő bejön az életünkbe, a Jelenések 3:20-ban, aki megnyitja az ajtót, bemegyek hozzá, és ő vele vacsorálok, ezzel azt ígéri, hogy azzal az életközösséget vállalom. Nos hát az agapé két ember között azt jelenti, hogy vállaljuk egymással az életközösséget életre halálra, nehéz helyzetben, megöregedve is, betegen is, minden körülmények között. Erre van szükség ahhoz, hogy a filia is, meg az érosz is tartósabb legyen. Csak a lelki dimenzióval együtt lesz maradandó a testi kapcsolat. Így kapja meg az értékét. Ha szeretném kérdezni, mert nem látok jól, hogy a Júlia megérkezett?
Igen.
És tudsz nekünk játszani? Köszönjük szépen. Na akkor ez lesz az ünnepélyes befejezése ennek az alkalomnak. Úgyhogy várjuk meg türelemmel, ami közelebb jön. Legközelebb, egy hét múlva, az lesz a témája az előadásnak, hogy érdemes-e gyerekeket világra hozni a mai világban. Ugye, amikor olyan rossz a világ, hogy mi lesz, és akkor még gyerekek is legyenek. Hát gondolom, mindenki azt sejti, hogy azt fogom mondani, hogy igen. Na de hát milyen alapom? Úgyhogy remélem, hogy mindenki nagyon kíváncsi, és eljöttök legközelebb is. Ősszel pedig valószínűleg október közepétől folytatnánk ezt a sorozatot. Addig fogok beszélni a Dunamelléki egyház kerület illetékeseivel, és én gondolom, hogy ugyanaz a segítőkészség és jóindulat lesz jellemző, ami eddig megnyilvánult irántunk. Hát köszönöm szépen, Júlta. És akkor elmondod azt is, hogy mit játszol?
Johann Sebastian Bachnak egy szólópartitájából, a H-mollból az első. Módosítanék, a harmadik tételt játszom. Az első tételt a múltkor játszottam.
Köszönjük szépen a szép játékot. Isten velünk, viszontlátásra!